Kedves gyülekezet, először a kisgyermekekhez fogok szólni. Kedves gyerekek, a bibliai ige, amit ma megtanulunk, így hangzik: ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Ugye ezt nem nehéz megtanulni. Egy rövid, de nagyon fontos bibliai ige, mondjátok csak velem együtt kórusban. Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. És hogy jól megjegyezzétek ezt a nagyon szép és bátorító bibliai igét, egy történetre hívom fel a figyelmeteket. Nem tudom, hogy van-e köztetek, aki ezt vagy a szüleitől, vagy a gyermekiskolában hallotta. Tudjátok, hogy régen Izrael országa egyszer nagyon nehéz helyzetbe került, mert a szíriaiak megtámadták őket. És sok nyomorúságot okoztak nekik. És egyszer a szíriai király hadi tanácsot tartott, és azt mondta a hadvezéreinek, hogy mondjátok meg nekem, hogy ki közületek áruló, mert azt tapasztalta, hogy bármelyik részén a határnak próbál betörni Izrael országába, Izrael királya mindig tudja, előre tudja, és mindig ott védekezik. És hát a király azt gondolta, hogy valaki áruló az emberei közül, aki mindig titokban az izraelitákat értesíti. És akkor valaki a hadvezérei közül azt mondta, hogy uram király, nem áruló közülünk senki, hanem van Izraelben egy proféta, aki Izrael királyának mindazokat megmondja, amiket te a titkos tanácskozásaidon beszélsz. Ugye tudjátok, kik a proféták, akikre Isten üzeneteket bíz, akikhez Isten szól. És hát a Jóistennek nem nehéz dolog az, hogy a prófétáján keresztül megmondja, hogy valahol mi történik. És akkor a király megharagudott, és azt mondta, megkérdezte, hogy melyik helységben lakik a próféta, és amikor megmondták, hogy Dótánban, akkor parancsot adott ki, hogy másnap reggel a hadsereg vegye körül ezt a helységet. Ugye meg akarta ölni a prófétát, hogy többet ne legyen valaki, aki megjelenti Izrael királyának, hogy ő hol akar betörni az országba. És mikor másnap reggel fölkeltek, akkor kiment a próféta szolgája, és mikor meglátta, hogy körülöttük, hogy egy ilyen hegyes vidék volt, és azt látta, hogy mindenütt tele van rakva körülöttük a dombokon szíriai seregekkel az egész táj, akkor nagyon megijedt. És oda ment a prófétához, és azt mondta, jaj, édes uram, elvesztünk. És erre a proféta csak ennyit mondott neki, ne félj, mert többen vannak, akik mi velünk vannak, mint akik ő velük. És aztán a proféta felsóhajtott a Jóistenhez, és azt kérte, uram, nyisd meg a szemét, hogy lásson. De biztos tudjátok, hogy az emberi szem nem mindent lát meg, például egy sasmadárnak a szeme is többet meglát, mint az emberi szem, de a Jóisten tud olyan hatást gyakorolni a szemre, aki mindent teremtett, hogy egyszer csak olyat is meglát, amit természetes szemmel nem lehet látni. És mikor a proféta így fölfohászkodott, akkor a proféta szolgája körülnézett, és egyszer csak azt látta, hogy a szíriai sereg között is közöttük mindenütt, így mondja a hegy, rakva volt tüzes lovagokkal és szekerekkel. Ugye kitaláljátok, hogy kik lehettek? Hát a proféta csak olyan kifejezésekkel tudta leírni őket, amelyeket ő ismert, de valójában ezek angyalseregek voltak, akiket meglátott, hogy nem tudnak a szíriai seregek hozzájuk férni, mert angyalseregek veszik körül őket. Megkérdezem, most már értitek a bibliai igét, amit tanultunk? Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk? Akkor mindig többen vannak, akik velünk vannak, mint akármennyi ellenség. Mert az Isten angyalai a Biblia szerint végtelenül sokan vannak. Nem tudom, van-e köztetek olyan gyerek, aki tudja, hogy mikor Jézust el akarták fogni a Getsemáné kertben, és az egyik tanítványa Péter karddal akarta védelmezni, akkor Jézus azt mondta, tedd vissza a kardodat, mert ha én akarnám, mit mondott, mennyi angyalt hívhatnék segítségül? Kérthetném az én mennyei atyámat, és mennyi angyalt küldene segítségül? Na, te nagyon kedvesen mutatod nekem, majdnem tökéletes, azt mondta, hogy 12 sereg angyalnál is többet, ha kérném, az én mennyei atyám küldene segítségemre. Tehát ne felejtsétek el, hogyha Isten velünk, és erre kell vigyázni, hogy valami bűn ne válasszon el Istentől, amit nem bántunk meg, és hogy mindig ragaszkodjunk a jó Istenhez, mert ha ő velünk van, akármennyi ellenség sem árthat, mert ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Akkor mehettek szépen a helyetekre. Kedves gyülekezet, nyissuk meg Bibliánkat, és olvassuk a ma délelőtti igehirdetés alapigéjét. Pál apostol Rómabeliekhez írt levele 13. fejezetéből, Római levél 13. fejezetéből a 11. verset. Tehát Rómaiakhoz írt levél 13. fejezetéből a 11. verset idézem. Ezt pedig cselekedjétek, tudván az időt, hogy ideje már, hogy az álomból felserkenjünk, mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint mikor hívőkké lettünk. Ugye Pál apostol ezt a felhívást megelőzően az Isten törvénye kívánalmairól szól, a törvény betöltéséről, és ehhez kapcsolódik a felhívás, ezt pedig cselekedjétek, tudván az időt, hogy ideje már, hogy az álomból felserkenjünk, mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint mikor hívőkké lettünk. Pál apostol a rómaiakhoz írt levelét időszámításunk után 55 körül írta. És ekkor néhány évtized telt el már Krisztus feltámadása, mennybe menetele és a Szentlélek kiárasztása után, és Pál apostol érzékelte azt, ez az ige erről tanúskodik, hogy kezd ellangyosodni az az első szeretet, az a buzgóság, amely a Szentlélek kiárasztását követte. Ő úgy látta, hogy valami álom kezd rátelepedni gyülekezetekre, és ugyanakkor már fújt a kezdődő üldözéseknek a szele, és azt is látta Pál apostol, hogy a proféciák kezdenek teljesedni, amelyeknek meg kell lenni, még mielőtt az Úr visszajön. És ezért fordult a gyülekezetekhez ehhez a felhívással, hogy ideje az álomból felserkenni, mert közelebb van hozzánk az üdvösség, annak a végső célba érkezése, mint amikor hívőkké lettünk. És én úgy gondolom, az Úr azért örökítette meg a Szentlélek által ezt a felhívást, mert tudta, hogy ez még sokkal időszerűbb lesz azok számára, akik az idők végén élnek. És ha most egy pillanatra arra gondolunk, hogy milyen sok szó esik közöttünk is ébredésről, megújulásról, reformációról, és mégis az a tapasztalat, hogy nem is olyan könnyű az álomból felébredni. Mégis, mintha nem akarna megmozdulni, mégis, akár az egyéni, akár a közösségi hitéletünk egy igazi ébredésre. Én úgy végig gondoltam egy kicsit, hogy hányszor kaptuk fel a fejünket nagyon a közelmúltban. És kicsit olyan riadtan gondolok rá, hogy 10 évvel ezelőtt volt az első, amikor olyan riadalomszerűen azt mondtuk, na ideje az álomból felkeserkednünk. Mert szóval ez valóban felkiáltó jel. Ez volt 1998-ban, amikor a Dies Domini enciklika megjelent. Úgy éreztük, hogy szinte testet ölteni kezdenek bizonyos bibliai proféciák. Aztán soroljam, 2001. szeptember 11-én, ami ugye az egész világot megrázta. Mindnyájan érzékeltük, hogy ahogy valaki egy ismerősöm mondta, hogy hát most már ezután semmi sem lesz úgy, ahogy az előtt volt. Hogy itt valami olyan folyamatok indulnak be, amelyek kirajzolják majd azt, amiről a bibliai proféciák beszélnek. Aztán megint eltelt 3 esztendő, és 2004. decemberében, ugye azon a bizonyos megrázó karácsony, amikor több százezer ember pusztult el abban a bizonyos ázsiai cunamiban, akkor megint mindenki meghökkent. Emlékszem, mikor olvastuk, hogy újra kell rajzolni a térképet, mert egyes szigetek kimozdultak a helyéből, nekem rögtön eszembe jutott, hogy a Bibliában mit olvasunk, hogy Krisztus eljövetele előtt úgy megrendül a természet, hogy minden hegy és sziget helyéből kimozdítatik, és akkor úgy éreztük, hogy ez valami kis ízelítő, valami kis előszele, hogy tud a természet világa is megrázkodni. És azóta is olyan sok minden történt, nem ilyen nagyon, nem minden ilyen látványos, vagy ennyire, hogy a világon mindenkit megráz. Van, ami lopakodva, csendesebben, de ugyanakkor mégis döbbenetesen halad előre. Én most például csak egy valamit szeretnék nektek idézni, ez nem vált nagyon ismerté, én is egy évvel később szereztem róla tudomást, mert csak egy évvel később jelent meg egy labban, pontosabban az ökumenikus szemlében, vagy teológiai szemlében, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának a lapjában. És ilyen, tudjuk, hogy a bibliai proféciák beszélnek egy globális vallási szövetségről, és arra is, hogy ki lesz ennek a globális vallási szövetségnek a feje. És ez, amiből most olvasok egy részletet, ez egy záró dokumentum volt, amelyet a Nemzetközi Református Teológiai Intézet Kolozsvárot tartott konferenciáján 2007. július 3 és 8 között volt ez a konferencia. Itt ajánlottak elfogadásra az észtvevőknek. Tehát mindenki figyelje meg, Nemzetközi Református Teológiai Konferencián már ajánlották elfogadásra a résztvevőknek ezt a záró dokumentumot. Előre mondom, hogy végül nem szavazták meg a résztvevők, de azt hiszem mindenki érzi, hogy egy ilyen dokumentumot elfogadásra ajánlani egy ilyen konferencián, ennek önmagában jelzés értéke van. Így hangzott ez a bizonyos pontja a záró dokumentumnak. Felhívunk minden keresztényt arra, hogy fogadja el Róma püspökét, mint az egyetemes egyház vezetőjét, amiként ő volt már a nagy egyház szakadások előtt is az egyház hitelesített és nem megválasztott feje. Felhívunk minden keresztényt erre. És ugye azt hiszem megüti a fülünket, hogy amiképpen ő volt az egyház feje a nagy egyház szakadások előtt is, tehát ma már nem reformációról van szó, hanem egy második nagy egyház szakadásról, az 1054-es egyház szakadás után, ugye amikor az ortodoxia, keleti kereszténység és a római katolikus kereszténység szétvált. És a végén azt mondja, hogy ő volt mindenkor, ezek előtt az egyház szakadások előtt is, a korai kereszténységben is az egyház hitelesített és nem megválasztott feje. Ugye ez a pápai primátus minden fenntartás nélküli elfogadását fejezi ki, és arra szólít fel minden keresztényt, hogy ezt mindenki fogadja el. Azt hiszem, ez is egy megdöbbentő jelzés, és nem kell sokat gondolkoznunk, és főleg, ha komolyan vesszük a proféciák kijelentéseit, mint ahogy minden okunk megvan rá, hiszen eddig semmi sem esett el belőle, hogy ne teljesedett volna be, akkor azt mondhatjuk, hogy ez csak időkérdése, hogy ez a felhívás majd tényleg elhangzik minden keresztényhez. És most pedig itt van a világgazdasági válság, amit sokan kérdezik, hogy vajon ennek a jelentőségét hogyan értékelhetjük a bibliai proféciák fényében, vajon ez mit jelent, és ettől mit lehet várni. Ugye erre nem térek ki, mert ez lesz a délutáni evangelizációs előadás témája. És mégis milyen nehéz az álomból fölébredni. Halljuk az igét, ideje már az álomból felserkennünk, mert közelebb van hozzánk az üdvösség, mikor hívővé lettünk, és mégis valahogy mindig visszaalszunk. Itt Magyarországon, nálunk, ugye már 2 éve annak, hogy olyan, tényleg olyan elementáris erővel hangzott el, nem tudom, ki emlékszik 2 évvel ezelőtti küldőgyűlésre, és hogy úgy megmozgatott mindenkit, hogy, és a körvonalai is kirajzolódtak, hogy milyen értelmű megújulásra és reformációra van szükség, és miben. És mégis én figyelem végig a prédikátor érdekezleteken, gyülekezetekben, mondjuk, hogy szükség van rá, de az álomból még mindig nem serkentünk föl, és még mindig nem következett be az a bizonyos ébredés, ami olyannyira szükséges, és amennyire annyira vágyva vágyakozunk. Pedig itt Magyarországon nekünk még speciális sürgető késztetéseink is vannak, még különösen is a fülünkbe harsognak az idők jelei. Ugye azt is tudjuk, hogy az állam és egyház összeolvasztása, ez az a társadalmi képlet, amely a bibliai jövendőlések szerint meg fog valósulni Jézus eljövetel előtt, és a mi országunkban különösen erősek az erre irányuló törekvések. Aki nem hallott volna róla, annak említem, hogy most 2009. január 29-én a Keresztény Demokrata Néppárt benyújtotta a parlamentbe a munkatörvénykönyv módosítására vonatkozó javaslatát a szabad vasárnap érdekében. Ez még nem az a bizonyos nagy vasárnap törvény, de annak egy előszele. És feltétlenül ott van, bár látszólag külsőleg úgy tűnik, mintha a dolgozóknak a munkanapját, a családi napját akarná védeni, és még sikerült szakszervezetek támogatását is megnyerni ehhez, valóságban rejtettem mögötte az a törekvés áll, hogy egy nagy lépést tegyünk a keresztény Magyarország felé, ahol a vallási törvények állami törvények lesznek, és állami törvények is támogatják. 2011-re jelezték, hogy a pápa látogatást tesz a mi országunkban, Magyarországon, és nekem nagyon tanulságos volt az a híradás, ami ezzel kapcsolatban megjelent, hogy amikor a vatikáni nagykövet, az új vatikáni nagykövet erről tárgyalt a pápával, akkor az újsághír szerint a pápa hazánk erős keresztény örökségét hangsúlyozta. Ezzel Magyarország erkölcsi ösztönző erő lehet az európai közösségben, fogalmazott az egyházfő. A sorok között az európai alkotmány szövegéből kihagyott keresztény gyökerekre utalva. Azt hiszem, ebből a néhány sorból is mindenki megérti, hogy az, amit régóta sejtünk, mennyire igaz, hogy Magyarország egy kiszemelt ország arra, hogy erkölcsi ösztönző erő legyen az európai közösségben, ahol leghamarabb megvalósul a keresztény Magyarország. Persze nem arról van szó, hogy Magyarországon nagyon erős keresztény gyökerek lennének az emberek meggyőződésében, mert mindössze 15%-a minden statisztika szerint körülbelül Magyarország lakosságának, aki gyakorló hívő keresztény, vagy valamilyen egyházban gyakorolja a hitét, de viszont sikerült itt olyan pozícióba kerülni keresztény Magyarországot szorgalmazó politikai erőknek, hogy ezért tűnik reményteljesen, hogy talán Magyarország lesz az első mintája az európai közösség többi államainak. És ez itt megy végbe előttünk, és látjuk ennek az összefüggését a bibliai proféciákkal, és mégis rendkívül nehezen ébredünk az álomból. Szeretnék néhány sort olvasni Ellen White sorait a bizonyságtételek első kötetéből, majd látni fogjuk, hogy melyik az a mondat, amiért olvasom. Ezt írja: Isten népének meg kell szívlelnie a figyelmeztetést, és fel kell ismernie az idők jeleit. Krisztus jövetelének jelei túl világosak ahhoz, hogy kételkedjünk bennük. E dolgok fényénél az igazság minden hitvallójának erőteljes igehirdetővé kellene lenni. Isten mindenkit felhív, mind a lelkészeket, mind a gyülekezet tagjait ébredjenek. Az egész mennyben lázas tevékenység folyik. A világtörténelem hatalmas léptekkel közeledik a végéhez. Nagy veszedelmek küszöbén élünk, és mégis alszunk. És most jön egy mondat, ezért olvastam. Ijesztő ez a tétlenség, a buzgalomnak ez a hiánya Isten művében, ez a halálszerű álom Sátántól ered. Tehát milyen különös ez a megfogalmazás, hogy halálszerű álom, ugye azért mondja, mert ha ebből nincs ébredés, akkor az ember későn ébred föl, és ez tényleg halált jelent, és mennyire szól ezért hozzánk az ige, hogy ideje, hogy az álomból fölébredjünk, mert közelebb van hozzánk az üdvösség, mint mikor hívőkké lettünk. És ez a nagy kérdés, hogy vajon hogyan indul meg, és hogyan valósul meg az álomból való ébredés. Egy igazi felülről indított, felülről kiinduló ébredés. Nagyon sokszor azt látom, hogy igen nagy a bizonytalanság ebben. És én is csak azt mondhatom, hogy az ember emberileg sokszor olyan reménytelennek látja is, és olyan nagy kérdés, hogy hát tényleg hogyan és miképpen fog ez megvalósulni. De egy dolog biztos, és ugyanebből az előbb idézett bizonyságtételből még egy mondatot szeretnék olvasni. Láttam, hogy Isten népe valamilyen változásra vár, valamely kényszerítő hatalomra, hogy megragadja őket. Azonban csalódni fognak, mert tévednek. Nekik kell a cselekvés mezejére lépniük, nekik kell megragadniuk a munkát, és buzgón kiáltaniuk Istenhez, hogy igazán megismerjék magukat. Az előttünk lejátszódó jelenetek elég hatalmasak ahhoz, hogy felrázzanak minket, és sürgessünk mindenkit. Tehát ez biztos, hogy valami kényszerítő erőre, vagy kényszerítő erő változásra várni hiába való és helytelen. Aztán tapasztalom, hogy mások pedig arra gondolnak, hogy valami új bibliai igazságot kéne felfedezni. Talán az az, ami megindítaná az ébredést. Talán a hitáltali megigazulásnak valamilyen új értelmezése. Valamilyen új tapasztalat, amit eddig nem ismertünk. És biztos vagyok benne, hogy ez is tévedés. Sem egyik, sem a másik nem fogja megindítani az ébredést, és nem ilyenekre kell várni, hogy egy ébredés és megújulás következzék be. Hanem szeretnék én a Szentírásból három igét idézni, egymás mellett egy ige szakaszt kivonatosan tulajdonképpen, amelyben azt hiszem mindent megtalálunk, ami rámutat arra, hogy mi kell ahhoz, hogy ebből a halálszerű álomból fölébredjünk. Péter apostol első levele, első fejezetében van egy ige szakasz a 13. verstől a 25-ig. Én ebből csak három igét szeretnék most kiemelni. Mi tudjuk, hogy a Bibliában vannak olyan summázó ige szakaszok, meg olyan summázó igék, amelyben olyan tömören ott vannak a legdöntőbb és a legfontosabb dolgok. És ezek is ilyen igék. Olvasom a 13. verset. Annak okáért felövezvén elmétek derekait, mint józanok, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus hoz néktek, mikor megjelenik. És a 22. és 23. vers. Lelketeket az igazság iránt való engedelmességben, képmutatás nélkül való atyafiúi szeretetre tisztítván meg a lélek által, egymást tiszta szívből buzgón szeressétek. Mint akik újonnan születtetek, nem romlandó magból, de romulhatatlanból, Istennek igéje által, amely él és megmarad örökké. Ja, az első ige egy hasonlatot alkalmaz, felövezvén elmétek derekait. Ugye arra kell gondolni, hogy az ókorban az emberek hosszú ruhát hordtak, és ha valaki munkához akart látni, akkor egy övvel felfogta ezt a hosszú ruhát, hogy kényelmesen tudjon mozogni, dolgozni. Amikor tehát így fogalmaz, hogy felövezvén elmétek derekait, ez azt jelenti, hogy komoly gondolkozáshoz látni. Az azt jelenti, hogy komolyan nekifogni egy gondolatbeli munkát véghez vinni. És minek érdekében fogjunk hozzá komolyan a gondolkodáshoz, a koncentrált, összpontosított gondolkozáshoz? Hogy tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amit Jézus Krisztus hoz néktek, mikor megjelenik. Vagyis ez az ige minket arra késztet, hogy álljunk ellene annak a sodrásnak, amely semmi időt nem hagyna nekünk, és semmi nyugalmat az igazi elmélkedésre, a koncentrált gondolkodásra, és próbáljuk végig gondolni, hogy tényleg az idők végéhez érkeztünk, és az égvilágon semmi másban nincs értelme befektetni az energiánkat, és semmi másnak nem szabad megengedni, hogy elterelje a figyelmünket, csak arra az egy dologra kell összpontosítanunk, hogy tökéletesen reménykedjünk abban a kegyelemben, amit Jézus Krisztus hoz nékünk, mikor megjelenik. Ugye ebben benne van az, hogy úgy ellehetetlenül a történelem, hogy egyszerűen nincsen más megoldása. És nekünk hihetetlenül nagyra kell értékelnünk azt, hogy kegyelemben reménykedhetünk egy szabadító, megmentő isteni közbelépésben, de azt mondja, ebben olyan bizonyosaknak kell lennünk, hogy tökéletesen reménykedjünk ebben. Ugye mikor tud az ember ebben tökéletesen reménykedni? Azt kell mondom, ehhez még a múltbeli proféciákat is tanulmányoznunk kell, hogy lássuk, hogy milyen döbbenetes pontossággal teljesedett mindig az Isten szava, hogy bennünk valami megingathatatlan bizonyossággá legyen, hogy igen, ez a kegyelem meg fog érkezni, ez a kellő pillanatban meg fog történni. Hogy ebben minket senki elbizonytalanítani ne tudjon, vagy kételjünk ne legyen. Tökéletesen reménykedjünk abban a kegyelemben, amit Jézus Krisztus hoz, mikor megjelenik. És tanulmányoznunk kell az igét azért is, hogy meggyőződjünk a bűnbocsánat, az üdvözítő kegyelem valóságáról, hogy ne félelemmel gondoljunk erre a napra, hanem bízni tudjunk, hogy másban ugyan nem reménykedhetünk, mint kegyelemben, mert érdemek nincsenek, tökéletesek nem vagyunk. De hogy bízni tudjunk abban a kegyelemben, ami személy szerint nekünk is hoz Jézus Krisztus, amikor megjelenik. És persze ahhoz, hogy az ember így a bibliai képies kifejezés szerint felövezve elméje derekait komolyan gondolkozni tudjon, és számot vessen, hogy mire érdemes időt fordítani, és mibe érdemes belevágni, és miben nem, és hogy mire összpontosítsuk minden erőnket és figyelmünket. Ehhez van szükség nyugalomra, amikor gondolkodni tudunk, és ezt a legnehezebb megszereznünk. Én szeretnék néhány sort olvasni Ellen White Pátriárkák és Proféták című könyvében, itt Énokról ír. És ugye tudjuk, hogy Énok a vízözön előtt élt a Biblia szerint a teremtés utáni 7. nemzedékben, és olvassuk róla azt a rövid jelentést, hogy Istennel járt, és azok közé a kivételek közé tartozik, akik Isten magához vett, mint illést. És erről az Énokról a következő megjegyzéseket idézem a könyvből. Ezt írja. Az istentelenek növekvő gonoszságától elszomorodva, és félelmében, hogy azok hűtlensége csökkentheti az ő Isten iránti tiszteletét, Énok kerülte a velük való állandó érintkezést, és sok időt töltött el magányban, és most figyeljünk, alkalmat adva magának az elmélkedésre és imádságra. Így várakozott az Úr előtt, akaratának még világosabb megértését keresve, hogy aszerint élhessen. És egy másik kis részlet, így olvasom. Énok tevékeny, dolgos élete közepette is fenntartotta Istennel való bensőséges kapcsolatát. Minél kiterjedtebb és sürgetőbb volt a munkája, annál kitartóbbak és komolyabbak voltak imái. Továbbra is hű maradt szokásához, hogy meghatározott időközönként minden társaságtól visszavonult. Miután bizonyos időt az emberek között töltött, tanítása és példája által munkálkodva értük, visszavonult magányába, és most megint figyeljünk, mert olyan mennyei ismereteket éhezett és szomjazott, amelyekben csupán Isten részesítheti az embert. Az Istennel való érintkezés révén Énok mindinkább átalakult Isten képmására. Hát nem tudom, testvéreink, melyikünk élete milyen. Én mikor ezeket a sorokat olvasom, akkor vágyva vágyakozom, hogy hogy lehetne Énokhoz hasonló élettempót kialakítani, hogy ha nem is hetekre, meg ilyesmi, ugye, de ha csak kis rövid időkre is, az is roppant érték, még ha csak órákat tud is megmenteni az ember, amikor tényleg a magányba vonul Isten jelenlétébe, és olyan ismeretekre szomjazva, amiben csak az Isten személyes tanítása, az Isten előtti elcsendesedés, a valóban buzgó imádság tudja részesíteni az embert. Én azt hiszem, hogy mindnyáján nagyon könnyen belesodródunk abba, hogy futva imádkozunk, futva olvassuk az igét. És az igazi lelki tartáshoz, az igazi megerősödéshez ezekben a kritikus időkben ez kevés. Próbáljuk felfedezni a természet csendjét, és tartsuk a legnagyobb értéknek és a legnagyobb kincsnek, ha akármilyen kis rövid időket is tölthetünk egyedül a természet csendjébe, ahol felövezve elménk derekait, az Isten jelenlétében tudunk imádkozni, gondolkozni, elmélkedni, rendezni a gondolatainkat, rendezni az életünket, átgondolni annak egy következő szakaszát. Erre óriási szükség van. És utána így folytatja az ige, a 22. versben, lelketeket az igazság iránt való engedelmességben, képmutatás nélküli atyafiúi szeretetre tisztítván meg a lélek által, egymást tiszta szívből buzgón szeressétek. Mikor ezt olvasom, hogy lelketeket az igazság iránt való engedelmességre fordítani, akkor egy nagyon fontos dologra utal ezzel az ige. Tudjuk, mi választ el bennünket legjobban Istentől. Mi az, ami akadályozza a lelki növekedésünket, vagy úgy tetszik az ébredésünket? Olyan dolgok, amelyekről réges-régen meggyőzött minket a Szentlélek a lelkiismeretünkben, hogy ez így van, ez az Isten igazsága, de mégsem cselekedjük. Amikor az ember lemaradásban van, a Szentlélek által megértett dolgok és azok cselekvése mögött. Ez az, ami valósággal lebénítja az embert, akadályozza az Istennel való kapcsolata növekedését, és egy álomban tart, egy ilyen zsibbadt állapotban tart. És én erre szeretném mindannyiunkat, magamat is, és mindannyiunkat buzdítani, és én remélem, hogy ha most megállnánk egy pillanatra, persze nem úgy, hogy nyilvánosan mondjuk ezt, de magában ki egy pillanat alatt meg tudnám mondani, hogy hol vannak az ő gyenge pontjai. Hogy hol van az, ahol tudom, hogy ez az Isten igazsága kívánalma, de mégsem így csinálom. Ha még este tudjuk egy pillanat alatt gyorsan, akkor baj van, mert akkor az önvizsgálatban is ellangyosodtunk, és akkor tényleg igazán mélyen elaludtunk. De én abban bízom, hogy azért ezt rögtön tudjuk, ez, meg ez, meg ez, meg ez, és itt nem számít azt, hogy ez nagy dolog vagy kis dolog. Mert a kis dolgokban való engedetlenség az igazságnak, amiről pedig tudjuk, hogy hogy van, ugyanúgy tönkre teszi a lelki életünket, és ugyanígy az álomba visz bennünket. Itt a kis dolgok épp olyan jelentősek, mint a nagyobb dolgok. És ugye ismerjük azt az érzést, hogy milyen az, amikor az ember úgy hallja szinte a Szentlélek késztetését belül, és akkor úgy valahogy úgy olyan érdekes módon egy kicsit úgy az ember megrántja magát belül, vagy megkeményíti, és azt mondja, nem, hát ezt most még nem. Hát most még ezt megengedem magamnak. Most még nem fogok a megismert világosság, vagy a megismert igazság szerint cselekedni. És ezek a pici kis megkeményítései a lelkünknek, ezek a legveszélyesebbek, ezek okozzák a legtöbb kárt. És valahol olyan szép ez az ige, lelketeket az igazság iránt való engedelmességre fordítva. Ez egy elszánásnak a kérdése. És ha valamelyikünk azt mondja, hogy de olyan nehéz engedelmeskedni, úgy érzem, hogy az emberi természet mennyire ellenáll az Isten kívánalmának, akkor szeretnének mindenkinek bátorításul idézni egy igét, amely jó ideje, nekem egy nagyon kedves igévé lett ez az 51. Zsoltár 14. verse, ahol Dávid így fohászkodik Istenhez, hogy add vissza nékem a te szabadításod örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Ugye, gondolom mindegyikünk sejti, hogy az engedelmesség lelke kifejezés a Szent Lélekre utal. És itt mondja a Szent Lélekről a Biblia azt, hogy az igazság lelke, mert elvezet minden igazságra. Mondja, hogy a szeretet lelke, mert a Szent Lélek által Isten szeretete kitöltetik a szívünkbe. És lám még azt is mondja róla, hogy az engedelmesség lelke, aki segít nekünk engedelmeskedni. Ha bennünk megvan az elszánás, ha lelkünket az igazság iránti engedelmességre odaszánjuk, akkor a Szentlélek majd jön, mint az engedelmesség lelke, segít a természetünk ellenállását, ellenkezését legyőzni, és valóban cselekedni az igazságot. Megkérdezem, marad valami mentségünk arra, hogy nem engedelmeskedünk olyan dolgoknak, amiről a Szentlélek az elménkben, a lelkiismeretünkben meggyőzött? Mikor még csak nem is ez a kívánalom, hogy az önerőből valósítsuk meg, hanem amikor ott van az ígéret, és itt van a minta imádság, hogyha megértetted, hogy az igaz, ha elszántad magad, akkor kérd, hogy Istenem engedelmesség lelkével támogass engem, és az Isten átsegít, és összhangba tudjuk hozni a cselekedet és a valóság szintjén az életünket, azzal, amiről meggyőződtünk, hogy ez az igaz, ez a helyes, ez az Isten akarata. Ugye nem marad mentségünk. Akkor hogy engedhetnénk meg magunknak tovább az alvást, ezt a zsibbadságot, és látni fogjuk, hogy minden győzelem, amikor valamit legyőzünk, amiről mindig mondja a lelkiismeretünk, hogy nem volna szabad így, akkor az annyira felvillanyozza a lelki erőinket, és annyira közelebb visz Istenhez, hogy akkor ébredünk az álomból, és teljes lelki megújulást fogunk tapasztalni. És egy harmadik dolog, amit itt az igében olvastunk, hogy egymást tiszta szívből buzgón szeressétek, képmutatás nélkül való szeretettel. Ez megint egy olyan iránymutató, döntő ige. Az, hogy felébredtünk-e, vagy alszunk, az nagymértékben megmutatkozik abban, hogy milyen a szeretet közöttünk. Ugye itt ez az ige nem arról beszél, hogy igyekezzünk szeretni egymást, igyekezzünk a testvéri szeretetre és a felebaráti szeretetre, hanem azt mondja, tiszta szívből, amikor belső indítékokból fakad. És azt mondja, képmutatás nélkül való szeretetre. Én hiszem azt, hogy sokan utáljuk a képmutatást, és esetleg megnyugtatjuk magunkat, na hát én sok bajom van, sok gyengeségem, de képmutató nem vagyok. De ne haragudjatok, hogy azt mondom, a szeretetünkben sok a képmutatás. És sokszor gyakoroljuk az udvariasságot, sokszor igyekszünk szeretni, és abban sokszor bizony képmutatás van. Akaratlanul is, nem szándékosan is, mert hiányzik az, hogy a szeretet forrása jön, igazán felbuzogjon a szívünkben. Úgy, ahogy a Római Levél 5. fejezetének az 5. verse mondja, hogy Isten szeretete kitöltetett a mi szívünkbe a Szentlélek által, aki adatott nékünk. Hát mikor ilyen ígéretünk van, hogy ne vágyakoznánk arra, hogy valóban nem egy erőlködő emberi szeretet, hanem az a hamisítatlan, az a tökéletes isteni szeretet, mint egy beletöltessék a szívünkbe, ahogyan a Szent Lelket kérjük, és tiszta szívből, és képmutatás nélkül, és buzgón tudjuk szeretni egymást a családban, a hittestvéri közösségben, a tágabb fele baráti kapcsolatokban. Mikor ezt olvasom, hogy buzgón szeressétek, ugye más szóval így is lehetne fordani, forrón szeressétek, mindig eszünkbe jut, hogy épp itt ebben a gyülekezetben mondta valaki nekem, azt mondta, olyan hűvös szeretet van a gyülekezetben. Azt mondja, a hűvös szeretet váltson át buzgó szeretetre. És ugye tudjuk azt, hogy ha ez hiányzik, akkor minden hiába való. Én különösen kétségbe esem, mikor törvény melletti buzgolkodást látok szeretet nélkül. Ez a legvisszásabb dolog a világon. Mikor azt hiszük, hogy mi a legrigorózusabb törvény melletti engedelmességért küzdünk, és közben úgy tűnik el a szeretet, mintha elfolyták volna. Ez a legvisszásabb dolog. Gondoljunk arra, amivel a szeretet himnusza kezdődik. Ha ezt meg azt teszem, de szeretet nincs bennem, semmi vagyok. És az egész nevől semmi hasznom nincsen. És az Isten előtt ez abszolút nem kedves. És van közöttünk, aki úgy gondolja, hogy neki szeretetben nincsen hiánya, ilyen tiszta, képmutatás nélkül való mennyei szeretetben, amit a Szentlélek tölt ki a szívünkben. Megint szeretnék olvasni egy sort a Krisztus példázatai címből, ugyancsak Ellen White sorait. Ez egy nagyon elgondolkoztató mondat, a 10 szűz példázatának a magyarázatában írja. A vőlegényre várakozók, hirdessék az embereknek, imhol istenetek. Az irgalmat hordozó utolsó fénysugár, a világnak kegyelmet hirdető utolsó üzenet, Isten jellemének, a szeretetnek a megláttatása lesz. Tehát ha valaki azt gondolja, hogy nagyon okos, logikus biblia magyarázatok, ez a világnak szóló utolsó figyelmeztetés, nagyon téved. Még egyszer elolvasom ezt a mondatot. Az irgalmat hordozó utolsó fénysugár, a világnak kegyelmet hirdető utolsó üzenet, Isten jellemének, a szeretetnek a megláttatása lesz. Krisztus tanítványai mutassák meg Uruk dicsőségét. Tehát amikor azt mondja az ige, hogy ami ma is a heti Biblia tanulmányunkban szerepelt, hogy majd olyan evangélium hirdetés, amikor a föld fénylik annak dicsőségétől, akkor nehogy azt higgyük, hogy az ékes szólás, vagy a logikus magyarázatok, vagy a bátor kiállás lesz az a dicsőség, amitől ennek az üzenet hirdetésnek ereje lesz, hanem az, hogy ez igazi szeretetből fakadóan, és igazi szeretetben, megmentő szeretetben hangzik. Egyedül ez az a dicsőség, amely úgy tud fényleni, hogy beragyogja a világot. És az utolsó ige pedig ezt olvastuk, mint akik újonnan születtetek nem romlandó magból, hanem romolhatatlanból, Isten igéje által, amely él és megmarad örökké. Ugye Isten igéjébe úgy mutatja be, mint amely életadó, életet közvetítő forrás, ugye mint a magból élet fakad. Ahogy Jézus is mondta földi életében, a beszédek, amelyeket szólok néktek, lélek és élet. Hát akkor, ha valaki azt szeretné, hogy élet legyen a kereszténységben, ébredni akar az álomból, akkor micsoda eszköz az Isten igéje, amely lélek és élet. Én azt javasolom az ige tanulmányozásunk buzdítására, magam is felelevenítem ezt a régi szokásomat, már el is kezdtem, hogy kétféle naplót vezetek otthon. Szerintem ez a kétféle napló a legfontosabb egy keresztény embernek. Olyan napló, amiben mindent fölírogatunk, ami velünk történik, meg a gondolatainkat, az nem hiszem, hogy olyan nagyon hasznos. De kétféle naplót vezetni nagyon jó. Az egyik, amiben dátummal és néhány emlékeztető szóval feljegyezzük az Istennel szerzett tapasztalatainkat, hogy el ne feledkezzünk semmi jó téteményéről, És ez mindig fölbuzdítsa a hitünket. A másik pedig, amiben följegyezzük, hogy hálás örömmel, hogy mit értettem meg az igéből újonnan. Hogy valóban növekedtünk-e az Isten igéje, az Isten beszéde, és ezzel együtt az Isten és az Isten kegyelme megismerésében. Hát ha mondjuk egy ilyen naplót vezetünk, és van benne egy hónap üres, vagy akár egy fél év üres, hogy semmi újat nem növekedtem az Isten beszéde megértésében és az Isten megismerésében, akkor az legalább egy intő figyelmeztető jel. De milyen öröm az, hogyha ha hétről hétre, vagy olykor még egy héten belül is, többször is oda tudjuk, be tudunk írni egy emlékeztető szót. Nem baj az, ha csak egy igének egy kis része is, de azt olyan világosságszerűen nappal virradt hajnalcsillag kél fel szívetekben megértettem. Az Isten ismeretében és a kegyelemben való növekedésnek ez egy döntő eszköze. És ha most befejezésül összegezni akarom, hogy ez a felhívás, ennek megszívlelése a gyakorlatban, hogy ideje már az álomból felserkennünk, mit jelent, akkor a kulcsszavakat így mondanám. Tiszta, koncentrált gondolkodás, engedelmesség, szeretet, Isten igéje. Ne valami rendkívüli dologra várjunk, amitől majd fölébredünk egyenként és együttesen, hanem ha egyes emberek elindulnak ezen az úton, akkor majd az egyik fénypont, aki fénypontá válik ezek által, majd erősíti a másikat, és egyszer csak világosság fénylik az egész közösségben. Tehát az ébredést és a megújulást egyénileg kell elkezdenünk, és még egyszer mondom, gondolkodás az Isten jelenlétén, végig gondolni az életünket, a dolgainkat, a célkitűzéseinket, a reménységünket. Nagyon becsületes és alapos gondolkozással, és kiszűrni mindent, ami fals, ami csak könnyelműség, ami csak félrevisz. A másik dolog, az lelkünket az igazság iránt való engedelmességre fordítani. A harmadik dolog, a legnagyobb értéket, a legfontosabbat, ami az Isten dicsőségét nyilatkoztatja ki, a valódi mennyei szeretetet elnyerni, a tiszta szívből való képmutatás nélküli szeretetet, és ezt gyakorolni minden emberi kapcsolatunkban. És az utolsó dolog, hogy az Isten igéjével olyan szoros kapcsolatba kerüljünk, hogy ezáltal folyvást növekszünk az Isten megismerésében és az Isten kegyelmében. Tehát a növekedés nem áll meg, hanem állandóan halad előre. Én szívemből kívánom mindannyiunknak, hogy gondolkoztasson el bennünket az, amiről az igehirdetés elején is szóltam, hogy 10 évre visszamenőleg mondhatjuk azokat a dolgokat, amelyekre azt mondtuk, na hát ez most már egy abszolút intőjel. És még mindig a halálszerű álomban leledzünk, és hogy az ébredésért buzgón imádkozni is kell, az egész közösség ébredésért, de elindulni is az egyéni életünkben ezeknek az egyszerű igen jó útmutatásoknak az útján, és biztos, hogy változás lesz az életünkben mindannyiunkéban. Amen. Szerető mennyei édesatyánk, hozzád jövünk az Úr Jézus Krisztus nevében. Olyan mélyen aggaszt bennünket, hogy hisszük, hogy a te igéd igazság, és mégsem vagyunk képesek engedelmeskedni néki. Urunk, érezzük magunkon az álmot, a zsibbadságot, pedig tudatosul bennünk nap mint nap, hogy ideje az álomból felserkennünk. Köszönjük, Urunk, hogy olyan egyszerű útbeigazítást közvetítettél nékünk a te igéd által. Érezzük, hogy ez olyan gyakorlati bíztatás, amit azonnal megragadhatunk, hogy keressünk csendes időket, amikor igazán átgondoljuk a dolgainkat, és minden kis csendet boldogan ragadjunk meg, amikor dolgozhatsz a mi elménken és szívünkön, amikor meg tudunk erősödni abban, hogy lássuk, hogy egyetlen cél felé kell haladnunk, hogy tökéletesen reménykedjünk abban a kegyelemben, amit hozol nékünk. És Urunk, köszönjük azt is, hogy emlékeztetsz azokra a kis engedetlenségekre is, ahol réges-régen tudunk valamit, és helyeslünk is, és mégsem úgy tesszük. Urunk, köszönjük az ígédet, hogy még ilyenkor még mindig fohászkodhatunk segítséggel, és még mindig nem azt várod, hogy egyedül a mi erőnkkel győzedelmeskedjünk, hanem köszönjük, hogy megismerteted velünk a te lelkedet úgy is, mint az engedelmesség lelkét, amely, ha mi elszánjuk magunkat, akkor kegyelmet, erőt ad nekünk, hogy az engedelmességet meg is tudjuk valósítani. Segíts, Urunk, hogy ezáltal mind közelebb és közelebb jussunk hozzád, és add, Urunk, hogy ahogy egyik énekünk mondja, valósága szomjúhozzuk az igazi, tiszta szívből való képmutatás nélküli szeretetet. Add, hogy emellett minden más érték elhalványuljon számunkra, hogy a te ígéd mutatja, és érezzük azt, hogy nincs olyan emberi kapcsolatban, amelyben ezt mellőzhetnénk, ahol ezt a szeretetet nem kellene gyakorolnunk. Ó, Urunk, segíts, hogy végig gondoljuk, hogy hol van valami neheztelésünk valaki iránt, hol van valami tartózkodásunk emberek iránt, hol van, ahol mi nem gyakoroljuk ezt a buzgó szeretetet. És segíts, Urunk, hogy kérjük a te lelkedet, mert itt is azt érezzük, hogy nem tudjuk egyedül megtenni, hogy töltessék ki a te szereteted a mi szívünkbe a Szentlélek által, hogy könnyű és gyönyörűséges legyen nekünk ezeket az akadályokat legyőzni. Addulunk, hogy soha se érjük be a hűvös szeretettel, a viszonylagos szeretettel, hanem tiszta szívből, forrón tudjuk szeretni egymást. Urunk, hallgass meg, kérünk imádságunkat, és szeretesd meg velünk, kérünk a te ígédet, és add, hogy itt is szomjúság jellemezzen bennünket, hogy növekedni akarunk az ígéd megértésében, és általa a te személyed, a te jellemed, a te kegyelmed magassága, mélysége megismerésében. Hallgasd meg, Urunk, kérünk imánkat, és kegyelmeddel, szereteteddel bocsáss el mindannyiunkat. Amen.